Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, és most először a kedves fiatalokat, a gyermekeket. Ritkán szoktam veletek találkozni, sőt lehet, hogy nem is mindannyiukat ismerlek. Én azért bemutatkozom, Fekete Dávidnak hívnak, és Ráckevérről jöttem. De van családom, van feleségem, egy nagyfiam, akik most máshol vannak szombaton, egy ifjúságim. Szeretném kérdezni tőletek, gyerekek, hogy kaptatok-e már a szüleitektől ígéretet valamire? Valamit, hogy kaptatok, hogy megígértek nektek a szülők valamit. Igen? Nagyon jó. Hogy érzitek, hogy az... Igen, tessék? Aha. És voltatok-e olyan helyzetben, amikor kaptatok ígéretet, és valami miatt az nem teljesedett? Nem a szülőktől, tehát nem a szülőket akarom kellemetlen helyzetbe hozni ezzel, de egyáltalán, hogy ismeritek azt az érzést a lelketekben, hogy kaptatok egy ígéretet, és nem úgy történt. Aha, igen. Tehát, és jó érzés az, amikor egy ígéret teljesedik. És amikor nem teljesedik, akkor milyen érzésetek van? Rossz? Mert azért gyógyítható? Utána kijavítható a lelketekben az, hogy azt mondja, igen, képzeljétek el, amikor volt az én fiam, most már 19 éves, de amikor 5-6 éves volt, akkor azt mondtam neki, hogy tudod, fiam, én szeretnélek téged nagyon jól nevelni. De nem biztos, hogy mindig a legjobban foglak tudni nevelni, ezért megmutatom neked, hogy van egy jó Isten, aki sokkal jobban fog bánni veled, mint én. Tehát túlmutattam magamon, fölfelé mutattam, hogy van egy jó Istenünk, aki sokkal jobb, igazabb, tökéletesebb, aki nem ront el semmit, aki nem téved, aki nem hazudik, mert még mi szülők is szoktunk tévedni, meg olyan dolgokat mondani, ami aztán nem úgy lesz, és milyen jó azért, amikor az ígéreteinket meg tudjuk tartani a gyerekek felé. Tudtok-e olyan ígéretet, amit Jézus ígért? Igen? Nagyon jó, hogy eljön. Hogy eljön. Akkor ehhez az eljövetelhez kapcsolok egy másik ígéretet. Jelenések könyve 21. fejezetében egy rövid ígéret, az 5. vers. Úgy hangzik, ímé mindent újjá teszek. Volt már olyan valami ajándék, ami egyszer új volt nektek, ugye? Új volt. Kaptátok, és új volt. És volt olyan, amikor egyszer csak eltelt egy kis idő, vagy több idő, és elromlott. Valamiért tönkrement. Ismeritek ezt, hogy tönkre megy valami? Tönkre megy a földünk, tönkre megy sokszor az ember egészsége. Mit gondoltok, hogy ti ilyen fiatalok lesztek, mint most vagytok? Beszélgettetek ti már idős emberekkel? 70, 80, 90 évesekkel? Ugye? Igen? És milyen volt velük beszélgetni? Különös, érdekes? Tanácsolom nektek, beszélgessetek néha idősekkel. Ők is örülni fognak neki nagyon, és ti is tanulhattok sok olyat, amit ők már megéltek, tudnak, ti meg még nem. De gondoljátok meg, hogy az idős emberek tudjátok, hogy mit sajnálnak a legjobban? Azt, hogy
nem lehetnek újra gyerekek.
Így van, tökéletes. Nem lehetnek újra gyerekek. De tudjátok, hogy az időseknek van egy nagyon komoly ígérete? Az a nagyon komoly ígéretet most olvastam el. Azt mondta, és az ő életükre nézve is igaz, meg mindenre, a földünkre nézve is igaz, ímé mindent újjá teszek. Ezt Jézus Krisztus ígérte meg, hogy nem marad olyan, ami önzéssel, bűnnel fertőzött, nem lesz olyan, ami elromlik, az emberi élet nem fog megöregedni, nem lesz halál, meg sírás, meg fájdalom. Azt mondja Jézus, hogy mindent újjá teszek. És azt is mondja utána, hogy úgy marad János apostol, amikor látta ezt a jelenetet, mintha úgy maradt volna, és külön mondani kellett neki, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És itt van a folytatásban. Írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom azt, hogy Jézusnak az ígéreteit gyűjtsétek, mert minden ígérete teljesedni fog. Köszönöm a figyelmeteket. Még mielőtt a valódi alapgondolathoz térnék, csak egy kicsit a témától elválasztott bevezetéssel kezdeném a mai igehirdetést. Nem teljesen elválasztott, hanem csak azért mondom ezt, hogy ne arra készüljetek, hogy most az idők jeleinek minden részletével szeretnék foglalkozni. Viszont azt szeretném érzékeltetni nektek, hogy a bibliai profétikus térképet figyelve, én azt gondolom, hogy Jelenések könyve 13. fejezetének egy látható beteljesedése felé halad a világunk és a történelmünk. És ismerjük jól az ott leírtakat, hogy az úgynevezett halálos seb meggyógyul, és várhatóan ennek a halálos sebnek a gyógyulása nyomán az a hatalom, amit Jelenések 13. fejezetében olvasunk, olyan csodákat és jeleket fog tenni az emberek láttára, és ezek a csodák és a jelek, mint egy a hitető munka nyomán fognak létrejönni, és olyan földi méretűvé lesz, hogy a föld lakóit ennek a hatalomnak a képének és a bélyegének a felvételére fogja késztetni. És én ezért kívánom azt mindannyiótoknak, Jelenések könyve 14. fejezetére is utalva, hogy legyünk a proféciáknak a szorgalmas kutatói, de ne csak okosakká váljunk ténylegesen, hanem legyünk szereplői annak, ami tényleg az Isten szavából ránk hárul, mint feladat. Sőt, mint gondolkodásmód. És azt gondolom, hogy a proféciák kutatása segíti a mi hitünket, az idegrendszerünket, a látásmódunkat, hogy mindig a következő lépésre rávilágítson. Éppen itt a fiatalokkal az előbb erről beszélgettünk. Mert hogyha tudjuk az előttünk álló és a várható eseményeket, legyen az akár jó, akár nehéz, akkor az ember fölkészül lelkileg, fölkészül idegileg, és tudja, hogy mi vár rá, és hogy az Isten ott abban a helyzetben pontosan milyen tanácsot ad. Hogyha öröm, akkor öröm. Ha válság, akkor az. De a profétikus útvonalon való haladás egy profétai megbízatással megbízott népnek elengedhetetlen. És amiről pedig szeretnék ma szólni, Jelenések könyve 17. fejezetének a 13. verséből indulnék ki, Jelenések könyve 7. fejezetének a 13. verséből, hogy amikor a földi történelemnek egy válságos, küzdelmes, de tapasztalatokkal teli időszakának a vége megjelenik, tehát egy előretekintés ez, akkor ott azt olvassuk a 7. fejezet 13. versében, ugye a Jelenések könyvében talán legtöbben, vagy mindannyian tudhatjátok, hogy a 24 vén azok az emberek, akik már megváltottak, és az Isten, mint az örök élet előőrsét már a mennybe vitte, és az örök életet megadta számukra. És közülük az egyik vén kérdezi János apostolt, aki látja Jelenések könyvének ezeket a részleteit, kérdezi egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Különös, hogy János apostol lát egy látomást, és a figyelmet a 24 vén közül az egyik hívja föl, hogy fölhívja János apostol figyelmét, hogy ezek, akiket láttál előre, láttad a te profétikus látomásodban, hogy így lesz, ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Ugye két kérdés. Látszik, hogy fehér ruha. A kérdés úgy hangzik, kik és honnét? Kik és honnét? Visszanéz János apostol a vénre, és ugye azt mondja, hogy te tudod. Mint aki finoman jelzi, hogy erre most én nem vállalkozom, hogy pontos választ adjak. Te tudod. És válaszol a 14. versben szintén a vén, és mondta nékem, és mondék néki, Uram, te tudod, és mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És folytatja tovább a szép gondolat. Amiről én szeretnék ma szólni, ez a fehér ruha. az a fehér ruha. Azért, mert különös, ugye nem, mi szeretjük az örömteli dolgokat, és az előttünk álló esetleges nehézségekkel jobb nem törődni. Mégis ezért mondtam az előbb azt, hogy a Biblia igen, beszél nehéz időszakról, de azt is mondja, hogy a legszebb és a legnagyobb tapasztalatokat kaphatja ott bármelyik ember. Talán egy rövid idézethez hadd nyúljak a Korszakok nyomában vagy Nagy küzdelem című könyvben. Itt egy rövid rávezető gondolat. Ugye különös, hogy azt mondja itt Jelenések könyve, hogy jönnek a nagy nyomorúságból, és megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ugye érezzük, hogy itt jelképekről van szó. Egyrészt vérben nem lehet fehéríteni. Érzékeljük, tudjuk, hogy ez Krisztus keresztáldozatáról szól. Tudjuk azt, hogy nagy nyomorúság. Erre miért gondolunk? De én azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember lelke készüljön valami olyanra, ami még addig nem volt. Nem sokszor szerepel a Bibliában ez. Készüljünk a nagy evangélium hirdetésre. Készüljünk a Krisztussal való találkozásra. De előtte arról beszél a Szentírás, hogy a földi történelmet egy válság, egy megrázó eseménysorozat fogja megelőzni. És különös, ahogy olvasgattam készülés közben, ezt megosztom veletek. Tehát itt a Korszakok nyomában című könyvnek az 552. oldalán, fejezet címet esetleg kikeresem, a 39. fejezet. A tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza. Akik halogatják az ítéletre való felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorúság idején, sem később. Kicsit később. Jákob története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert. Különös az a mondat ragadta meg a figyelmet, amit először olvastam itt a lap aljáról, hogy a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik vissza. Ez egy megrázó mondat volt, hogy most találkoztam vele. Hogy azt gondoltam, hogy hát elég nekünk az, amit szoktunk is hangsúlyozni, hogy a Krisztus jellemére nézzünk. Nyilván ez fontos alap. Tehát Krisztus jellemét, ha valaki nem látja maga előtt, nem fog tudni ugyanarra az ábrázatra elváltozni. De ha valaki látja is meg maga előtt Krisztusnak a tiszta és tökéletes, arányos jellemét, mégis miért kínálja föl a Laodíceai levélben Krisztus számunkra, ugye a gyógyszerek között, mint az örök életre vívő gyógyszerek közül, elsőképpen a tűzben megpróbált aranyat. Utána mondja a fehér ruhát, és aztán a szemgyógyítóért, hogy mindezt tisztán lássuk. A fehér ruha mi? Ugye azt olvassuk, hogy a hótiszta jellem. Erről sokat szoktunk beszélgetni, én nem is akarom ezt a jelképet már csak így leegyszerűsítve használni, szinte be tudjátok helyettesíteni a tartalmat, hogy tényleg a Krisztust tükröző jellem. Gondoljátok meg csak ezt a képet magatok elé képzelve, hogy van egy nehéz, válságos időszak, ami nem tönkreteszi, nem eltiporja az embert, és nem kikészülnek az emberek, hanem fehér ruhába jönnek ki egy nagy nyomorúságos időszakból. Nem tudom, amikor ezt a szót engedjétek meg, hogy egy kicsit leragadjak, nem ez a kedvenc témám. Csak most éppen erről gondoltam, hogy szólok. Ha valami nagy nyomorúság említetik, összesen talán 3 helyen van a Bibliában erről szó. Dániel könyvében, Jézus szavainál, meg itt Jelenések könyvében. Azt képzeljük el, hogy talán bezárnak minket egy börtönbe, ott nem kapunk enni, meg inni, és kibírjuk. Gondoltatok már, és bizonyára gondoltatok már olyan nyomorúságra, amelyik lehet, hogy nem a fizikai ételek megvonásával jár együtt, vagy a fizikai innivaló megvonásával jár együtt, hanem amikor az idegi terhek érik az embert, amikor a tanácstalanságok érik az embert, amikor nem talál kapaszkodót. Lehet, hogy pénze van, élelme van, emberek vannak körülötte, lehet, hogy jóléte van, és lehet, hogy mégis nagy nyomorúságban van egy ember. Mi van, ha ez egész együtt van? Minden együtt van. mert még olyan, amilyen nem volt. Gondoljátok végig először azt, hogy a Bibliában hogyan lép végig sorba-sorba ez a ruhakérdés. Nagyon sok helyen szerepel, ezért csak tényleg egy csipetnyit szeretnék bemutatni belőle. Először ugye az Ádám-Éva történetnél találkozunk a bűneset után ugye a ruha kérdésével. Hogy nem az a jó, amit magukra aggatnak, hanem az, amit Krisztus ad nekik. Mert ab mögött ott van az áldozati állat, az áldozati bárány, az ártatlan, a bőrruha mögött. Aztán haladunk a Biblián tovább-tovább, elérkezünk mondjuk Zakariás könyvéig. Ott van az a híres látomás a harmadik fejezetben, hogy ott van Józsua, mint főpap, szennyes ruhába öltözve, ami az álnokságnak a jelképe. És ismerjük jól, hogy ott leveszik róla, ünnepi fehér ruhákba öltöztetik őt, tesznek a fejére tiszta süveget. Egy nagyon szép kép. Arról szól, hogy az Isten ezt elvégzi azon az emberen, aki ezt engedi, hogy meggyógyítsa és fehér ruhával megajándékozza. Aztán olvassunk tovább az Új Szövetségben Jézus példázatainál, Máté 22. fejezeténél, Lukács 14. fejezeténél. A példázat hasonló, más-más területre teszi a hangsúlyt. Ugye a királyi mennyegző példázatánál azt találjuk, hogy eljönnek a vendégek, Lukács 14. fejezeténél olvassuk azt, hogy visszautasítják a meghívottak, a hivatalosak a hívást, különböző okoknál fogva. És az egyik kulcs kérdése a Máté 22. fejezetében lévő példázatnak ez a fehér ruha. Ugye megkérdezi a király, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen fehér mennyegzői ruhát? Az pedig hallgatott. Emlékszem, voltam egy biblia körön, régebben még, és ott föltette egy hallgató, hogy hát biztos nem volt annyi pénze ennek az embernek, hogy megvegye a fehér ruhát. Ugye erre nagyon gyors válasz kínálkozik, hogy itt ezt ingyen adják. Itt ez arról szól, hogy jobb az, amit Krisztus akar adni, mint amit én magamnak akarok megtartani. És Jelenések könyvében például több mint 10-szer szerepel a fehér ruha. Nyilván nem fogom most végigolvasni. De a harmadik fejezet 18. verséből, amit az előbb már említettem, újra hangsúlyoznám, védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszék ki a te mezítelenségednek rútsága. Egyébként Ézsaiás könyvére is visszautalhatnék a 61. fejezet 10. verséhez. Ott azt mondja, hogy ez a fehér ruha, ez az üdvösség ruhája. Az üdvnek ruháiba öltöztetett engem, mondja ezt Ézsaiás. Itt kis kitérőt szeretnék tenni az advent nép számára. Ugye még 1844-től indult útjára a leghosszabb idei profécia szerint. Mikor tárult föl tanítás szintjén a tűzben megpróbált arany és a fehér ruha? Elemeztétek már ezt a két kifejezést, hogy lehetne összefoglalni? Az advent nép számára mikor lett nyomatékosan, világosan, egyértelműen fölkínálva tűzben megpróbált arany, az a hit. A fehér ruha az az igaz élet. A bibliai szóhasználattal rakjuk csak össze. Hit általi igaz élet. Hit általi megigazulás. Mikor lett fölkínálva az advent nép számára tanítás szintjén? Ennek egy nevezetes időpontja van, 1888-ban, a múltban volt, tudjuk. És én kívánom is újra nektek, hogy vegyétek elő legalább ezt az 1888-as könyvet. Ha nehéznek is tartjátok bizonyos fejezeteit, minél többet kutatjátok, annál több lesz érthető belőle. Mert tanítás szintjén volt, aki ezt összefoglalta. Nyilván még jobban járunk akkor, hogyha a Bibliát első kézből kutatjuk, és onnan fedezzük föl, hogy mi is az a hit általi megigazulás. Félek, hogy nagyon sokan nem értik igazán. Segít ez a könyv abban, hogy megértsük. Vegyétek elő, és a nagyon sok hitünk mellékvágányait szépen visszatereli az eredeti irányvonalba. Nem a könyv bonyolult, hanem a mi gondolataink azok a bonyolultak. Ezért kell sok szálon visszabontani a mi gondolatainkat az eredeti forráshoz. Visszatérek a gondolatmenetem folytatására, hogy hogyan lesz egy embernek, hogyan lesz neked és nekem fehér ruhánk. Hogyan lesz? Én azt gondolom, hogy mindannyian meghívást kaptunk a királyi mennyegzőre. Ezt a hívást ugye a példázat szerint, hogy említettem is, sokan visszautasítják. Akik viszont elfogadják a hívást, szükségük van a fehér ruhára. Súlyos gondolatokat szeretnék itt kimondani, de a fehér ruhákat el nem fogadók sorsa nem ugyanaz, mint akik eleve visszautasították a hívást. Ugyanaz. Nagyon egyszerű a példázat megfejtése. Mikor Krisztus azt mondja, hogy az én igaz életemet fogadd el. Ne tartsd magadat jónak, ne tartsd magadat igaznak. Az én életem az igaz. Szeretném az én életemet élni benned. Elfogadod? Ez a fehér ruha. De ha valaki azt mondja, hogy köszönöm, én elég jó vagyok, akkor ezzel visszautasítjuk a fehér ruhát. Ugye ez a fehér ruha, ez egy drága véren megmosott és megfehérített fehér ruha. Ez nem olcsó kegyelem. Ez egy nagyon drága ruha. De hogyan fogadható el? Nagyon egyszerűt szeretnék mondani. Azokat a tanulmányokat meghagyom nektek otthonra, amik ebből a könyvből is származhatnak, és gondolkodjatok róla, vagy beszélgessetek róla. Aki hitben nyitottá válik, van egy egyszerű hitbeni magatartás, van egy isteni ígéret, és az Isten ígéretére én a lelkemben nyitottá válok. Azt mondom az Istennek, hogy cselekedd meg bennem, amit mondasz. És amikor a hitem által nyitottá válok az Isten ígéret befogadására, hogy leváljon rólam a földiesség, ahogy olvastam az idézetet, akkor lehet, hogy szükség lesz feddésre és fenyítésre. Mert lehet, hogy nem értek a szóból. Ugye a gyerekek, azért idézem ezt így kétszer, mert a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy szófogadó legyél. Ugye hányszor mondjuk, ahogy a szónak a fogadása, az mennyire a javára válik egy kapcsolatnak. Egy szülő-gyermek kapcsolatnak, sőt a gyermeknek is. Sok bajt elkerül az a gyermek, aki szót fogad. Ugyanez az isteni ígérettel is igaz. Ha mi a szót meghalljuk, aláállunk az ígéretnek. És azt mondjuk, hogy Uram, legyen a te beszéded szerint. Akkor ez hogy hozza létre? Hogy fogadható el? Mi ez? Mit jelent ez? Hogyha esetleg a fehér ruhát szeretnénk elfogadni, és mondjuk azt mondjuk, hogy legyen a te beszéded szerint. De valahogy mégsem tudunk szófogadókká válni. Talán hagy érzékeltessem egy történeten keresztül, hogy a tiszta jellem az csodálni való. Emlékszem, egy alkalommal itt szolgáltam közöttetek, szintén olvastam egy idézetet, szintén a Korszakok nyomában című könyvből. Nagyon megszerettem ezt az idézetet, mert Krisztusról úgy beszél, hogy ő azt szeretné, hogy az ő jellemvonásai iránti csodálat vonzaná az embereket. Na de hát hol vagyunk? A mi lényünkben ott van a jellemvonások iránti csodálat, amit Krisztustól kaptunk. Csodálni való a mi jellemünk. Mert ugyanaz fog vonzani embereket Krisztushoz. És ugye a próba, mi ennek a próbája? Amikor csak otthon vagyunk, a belső szobában egy kicsit elmélkedünk, gondolkodunk, vagy éppen imádkozunk. Úgy tegyük magunk elé néha a 10 parancsolatot. És nézzük meg, hogy a saját gondolataink megállnak-e a 10 parancsolat mérlegén. Nem a tetteink. Az érzéseink és a gondolataink. Nézzük meg, hogy melyik parancsolattal vagyunk, hát kevésbé összhangba, sőt áthágójannak gondolati szinten. Noha semmit nem csináltunk. És tegyük próbára saját magunkat, a 10 parancsolatot, mint tükröt használva magunk előtt. Ez egy nagyon egyszerű próba. Aztán nyilván a 10 parancsolat meggyógyítani senkit nem fog. Mi hiába is fogunk hozzá megtartani, nem fogjuk tudni. De kérhetjük azt a valakit, azt a Krisztust, aki a fehér ruhát adni akarja, hogy minket szabadítson meg, és ajándékozzon meg fehér ruhával. Jézus bánásmódjára szeretném a figyelmet fölhívni. Volt 2 tanítványa Jézusnak. 12 volt, de 2-re szeretném a figyelmet fölhívni. Júdásra és Péterre. Péter apostolnak nincs módom arra, hogy most itt hosszan beszéljem az életét. Ugye az evangéliumokat, ha végig pörgetjük az emlékünkben, akkor emlékszünk arra, hogy Péter apostol annyira ragaszkodott Krisztushoz, hogy amikor mindenki elhagyta Krisztust, akkor Péter apostol azt mondta, hogy kihez mehetnénk, az örök élet beszéde van te nála. Tehát nem akart elmenni. Ragaszkodott Krisztushoz. Amikor Jézus arról beszélt, hogy őt majd megölik, Jeruzsálembe, ha fölmegy, Péter a szeretetével mit mondott, hogyan óvta? Dehogy is eshetik meg, Uram, ezt te véled. Emberi szeretet, de a megváltási terv nélkül. Halad tovább a történet. Ismerjük azt is, hogy a vízen járásban is azért Péternek volt tapasztalata. Tudja, hogy mi a különbség a Krisztusra tekintés és a Krisztusról levett tekintet között. Péter tudott úszni. Ő nem a víztől félt. Vízen járni nem lehet csak úgy közönséges emberi képességgel. De ez egy hitbeni tapasztalat volt Péter részéről. És amikor süllyedni kezdett, úszhatott volna. Ez csak az én játékos gondolatom most. De érezte, hogy a süllyedés az a hitetlenségének az eredménye. Tehát volt ilyen tapasztalata. Haladt tovább az élete. Amikor a Getsemáné kertben kéri Krisztus, hogy vigyázzanak vele egy óráig. Péter ugye a legszorgalmasabb imádkozó. Nem, elalszik. És amikor jönnek a katonák, akkor Péter mit tesz? Vagdalkozik. Ugye szoktam mondani, hogy nem a fülét akarta Málkusnak levágni, csak ügyetlen volt. Nyakát akarta. Csak így sikerült. Jézus meggyógyította ennek az embernek a fülét. És ha ebben a pillanatban megállítjuk a történetet, és azt látjuk, hogy hát köszönöm szépen, ilyen tanítvány, amelyik kardot ránt, amelyik nekiáll egy Málkus fülét levágni, meg egy ilyen Krisztus, amelyik ilyen tanítványokat képes nevelni, köszönöm szépen, nem kérem. Amikor abban a pillanatban látjuk a történetet, amikor éppen Péter kardot ránt és védi Krisztust, de miből származik ez az indíték a Péternek? Ez a kardrántós története. Nem abból, hogy valahol azt szeretné, hogy azt a Krisztust, akit ő szeret, azt nem bánthatják. De az eszköz, amivel védi, nem volt megfelelő. Előtte nem is küzdött imádságban Jézussal. Nem is tudta, hogy hogyan kellene megálljon. Ő emberileg vagdalkozott, de jó Krisztust védett. Folytatódik a történet. Péter azt ígéri, hogy Krisztust nem fogja elárulni, ha kell az életét adja. Mi történik Péterrel? Nem volt képes rá. Megtagadta Krisztust, és átkozódva és esküdözve elválasztotta a szavakban magát tőle. Ha Jézus nem mondja azt neki korábban, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, akkor Péter önmagában csalódik, hogy mit ér ez az egész hívőség, mit ér ez az ígéret, nem vagyok képes rá. Jön egy nehéz helyzet, és kifordul az ember. Nem tud olyan lenni, amit ígért. És aztán, amikor Krisztus föltámad, és kérdezi Pétert, hogy jobban szeretsz engem ezeknél, hogy akkor Krisztus helyreállítja Pétert. Péter, kihagytam azt a részt, hogy Péter keservesen sír, amikor rájön, hogy Krisztus szava volt igaz, ránézve, és nem az ő ígérete volt igaz. De végig gondolhatjuk Júdást is. Ugye Júdásról Jézus már idejekorán jelezte, hogy áruló. Meg azt mondta Jézus ilyen szigorút mondott, hogy egy közületek ördög. A tanítványok tudták, hogy Júdásról beszél? Tudták Jézus szavát, hogy Júdásról beszél? Nem tudták. Fogalmuk nem volt. Eltelt úgy 3,5 év, hogy nem tudták, hogy Júdás az áruló. Annyira jómodorú volt, annyira megbízható volt, annyira tanult volt, hogy ő volt a pénztáros. Különös, hogyha összehasonlítja valaki, hogy a tanítványok helyzetébe képzeljük magunkat, hogy ott vagyunk mondjuk a 10 között, és látunk egy heveskedő Pétert, és egy tökéletes modorú Júdást, akinek minden tanácsa és ötlet olyan helyén való, akkor kifelé szavazunk bizalmat. És még az utolsó vacsorán, amikor szól, és Jézus küzd Júdásért is, barátom, miért jöttél? És amikor elmegy Júdás az utolsó vacsorán, akkor mit gondolnak a tanítványok? Mi volt a lelkükben, a gondolatukban? Akkor Jézus azt mondja, hogy cselekedni akarsz, hamar cseleked. Mit gondoltak a tanítványok? Rájöttek, hogy Júdás az áruló? Még akkor se jöttek rá. Akkor is még azt gondolták, hogy Jézus azt mondja neki, hogy menjen osszon a lamizsnát. Ennyire nem tud látni tisztán az ember. És a heveskedő Péter, hát ő vele ne foglalkozzunk, mert hogy lehet így viselkedni. Melyik ember volt gyógyítható, és miért? A heveskedő Péter, vagy a jómodorú Júdás? Melyik volt gyógyítható? Az egyik gyógyítható volt, a másik nem. Tudjátok, mi a különbség? Hol van ennek a gyökere? Abban, hogy Péternek a szava őszinte volt, amikor azt mondta, hogy az életemet adom éretted. Ez a szó őszinte volt Péter szájából. Júdás ilyet soha nem mondott, de nem is gondolt. Júdás Jézust használni akarta a maga céljaira. Péter nem. Igen, heveskedő volt Péter. Nem volt jó látni az, amiket csinált. De szüksége volt mind a két embernek a gyógyulásra, de ezt a gyógyulást csak Péter fogadta el. A Júdás történetét nem is elemzem tovább. Tehát azért mondtam el ezt a két történetet, hogy vannak helyzetek az életben, amikor Jézus Péternek is fehér ruhát akar adni, és Júdásnak is. Péternek úgy tudott fehér ruhát adni, hogy kibugyogott belőle a hiba. Csak úgy jött belőle kifele az, amit Péter nem gondolt magáról. De utána gyógyítható volt, mikor összeesett önmaga szemei előtt, és összetört, és tudott sírni a maga hibai előtt. Igen, jó Krisztust védelmezett a Péter, csak rossz eszközökkel. Jó Krisztusa volt, csak rosszul védte, emberileg vagdalkozott. Kérdezzem befejezéshez közeledve, hogy vajon erre a fehér ruhára, amit fölkínál Jelenések könyve nekünk, a laodiceai időszakban élőknek, ez hogy fogadható el? Mi motivál bennünket arra? Gondoltatok-e már arra otthon, így magatokon belül is, úgy egyéni gondolataitokba merülve, hogy tényleg hogy fogadom én Krisztustól ezt a fehér ruhát, amit fölkínál, hogy védj tőlem fehér ruhát. Ez személyes kínálás. Írja Ellen White szintén itt a Nagy Küzdelem című könyvben, nem csoportosan fogunk üdvözülni, hanem személyes munka ez. Személyesen kínál, védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen. Milyen belső késztetésünk van erre? Mi motiválhat minket arra, hogy ne csak elolvassuk ezt a szöveget, hanem azt mondjuk, hogy igen, szeretném elfogadni. Az egyik, amit említettem is már, Krisztus keresztáldozatának a mélységes és komolyságos megbecsülése. Tehát amikor a Krisztus keresztáldozatát, amikor szívem mélyéből megbecsülöm, értékelem az értem hozott áldozatot. Ezzel sokat lehet foglalkozni, töltsünk naponta egy csendes órát ezzel. Mert érdemes, ugye az örök földi életünkért, csak újra egy összehasonlító kérdés. Ha valaki nagy betegségben van, mit ad oda érte, hogy meggyógyuljon? Mindent. Nem használ kocsit, házat, pénzt, semmit nem sajnál, mindent odaad. És mindent felhasznál a gyógyulás érdekében. Az örök élet mennyit ér? Megér naponta egy csendes órát? Akkor töltsünk naponta egy csendes órát Krisztus keresztjénél. Gondolkodjunk, hogy az hogyan gyógyít meg bennünket. Mi egymást nem fogjuk tudni meggyógyítani, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód, ugye mondja Krisztus. A másik motiváció, hogy ez a fehér ruha igényelhető legyen, és hogy akarjuk igényelni, mert tudjuk, tehát a tudásunkkal nincs baj, hanem a személyes belső motivációnkkal, igényünkkel van talán probléma. Amikor erről gondolkodunk, hogy Krisztus visszajön, meg az első angyal üzenetéből idézzük, hogy tényleg egy igazságos ítélet elvette már, elkezdődött, és elindult az ítélet a mennyben, folytatódik a földön is. Kiért aggódunk? Szoktatok-e magatokért aggódni, hogy vajon lesz-e örök életem? Volt már ilyen érzésetek, aggodalmatok, hogy vajon kapok-e örök életet? Én nem ezért szeretném, hogy aggódjatok. Ez az aggodalom valamelyest önzéssel is fertőzött. Mert ha csak azon gondolkodunk, hogy én fogok-e üdvözülni, és mi lesz velem? Van egy énekünk, és értsétek jól, én egy kicsit törölném ezt az éneket, hogy vajon Jézus mesterem meg lesz-e velem elégedve. A Bibliában ennél valamivel több van, hanem azt mondanám, sokkal több van. Értsünk meg valamit. Milyen motiváció, belső késztetés nyit utat arra bennünk, hogy azt a fehér ruhát igazán igényelni akarjuk. Vagy esetleg biztosak vagyunk az örök életünkben? Magabiztosak? Nyilván nem. Tényleg a Jóisten óvjon bennünket attól, hogy magabiztos örök életűek legyünk. Nem, ez nem. Vagy esetleg aggodalom van bennünk, de nem magunkért. Nem magunkért. Nem azon izgulunk, nem az fáj nekünk, hogy jaj, én velem mi lesz. Hanem azon aggódunk, hogy mi lesz Krisztussal, az ő trónjával, az ő jellemével, az ő trónjának a dicsőségével. Vajon miattunk fogja-e őt bárki vádolni, esetleg joggal? Mert az, hogy jogtalanul, hát arról nem tehetünk. Krisztust is vádolták jogtalanul. De joggal bárkinek lehet-e vádolni a Krisztust miattam vagy miattad? Teszek-e, mondok-e, viselkedek-e, megnyilatkozok-e úgy, hogy azt mondhatná bárki, sátán, vagy a démonai, vagy bárki ember azt mondta, hogy így akarsz üdvözölni. Ez méltatlan, így nem lehet. Nyilván kétféle viszonyulás van az emberi hibákhoz. Az egyik, aki örül, hogyha hibát követsz el és vádolhat, a másik pedig igen, ha hibát követsz el, akkor odaállok melléd, hogy segítsek. Nyilván Krisztusnak az a szándék, hogy mi elfogadjuk tőle a felkínált fehér ruhát. Látjuk, érzékeljük a Máté 22. fejezetében a példázat, azt érzékelteti, pont erre hívja föl Jézus a figyelmet, hogy volt ott egy ember, akinek nem volt fehér ruhája. Különösen a példázat csúcsa pont ez. Nem azt mondta, hogy olyan sokan voltak, akiknek volt. Nem erről beszél a példázat. Nem így hívja föl Jézus a figyelmet, hanem úgy hívja föl a figyelmet, hogy egyre koncentráltad, hogy annak nem volt. Ugye, hogy figyeljünk valamire, gondolkodjunk valamire, összpontosítsunk egy dologra, fehér ruhára, hogy ez mennyire fontos. Tehát a fontosság, illetve a motiváció, hogy ezt fontosnak tartsuk, ugye az, hogy mit gondoltok? Talán egy kérdés, hagyj segítsek még. Krisztusnak mi a szándéka velünk? Az, hogy az örök élettől távol tartson, vagy az, hogy bevigyen minket? Nagyon egyszerű a kérdés. Krisztusnak nem az a szándéka, hogy úgy vizsgáljon meg embereket, hogy minél jobban távol tartson az örök élettől. Az a szándéka, hogy bevigyen oda, bevigyen és bevigyen, hogy megmentsen. A mentő szándéka Krisztusé. Viszont a mi részünk az, hogy a fehér ruha elfogadásában együttműködjünk vele. Ez együttműködés. Ott állt Józsua az angyal előtt. Időt töltött. Azzal, aki leveszi róla a szennyes ruhát, és ünnepi ruhába öltözteti őt. Ott áll előtte. Nem tudom, hogy értitek-e ezt a motivációt, hogy a mennyei ítéletben, itt a világ történelemben, amikor lezárulnak a hatalmas események, amikor a bűn kérdésköre kitisztul, amikor egy olyan örök élet kezdődik, ahol nem lesz még egyszer veszedelem, el lehet kezdeni egy olyan örök életet boldogan és felszabadultan, hogyha valakinek a lelkében az motoszkál, hogy vajon Krisztus tényleg tökéletesen igazságos volt? Tényleg nem lehetett volna másképp csinálni ezt a megváltási tervet? Nem lehetett volna még ezért az emberért valamit tenni, azért az emberért még várni? Tehát valami motoszkál az ember lelkében, hogy biztos, hogy Krisztus trónjának a szentség olyan tökéletes, nem másképp kellett volna? Ilyen kérdőjelekkel nem lehet elkezdeni egy örök életet. Csak amikor az ember azt mondja, hogy nincs kérdésem. Tökéletesen világos minden, egyértelmű. Mert gondoljátok meg, hogy mi annyira, mint bűnből megváltott, mint a hitbeni győzelem és a Krisztus jellemét szimbolizáló fehér ruha elfogadói szeretnénk lenni, mi igazolói lehetünk az Isten jellemének, az Isten igazságosságának. Tehát ne azért aggódjunk, hogy én örök életet kapok-e. Azért aggódjak, hogy vajon van-e valakinek oka arra, hogy miattam Krisztust vádolja, és az ő igazságszolgáltatását megkérdőjelezze miattam, bármilyen megnyilatkozásom miatt. Nem az a szeretet, hogy én akarok örök életet nyerni, hanem az a szeretet, hogy mi lesz Krisztussal. Én magamnak úgy sem tudok örök életet adni. Ő meg akar. Én meg tegyek róla bizonyságot, hogy ő szent és igaz. Talán fokozhatnám ezt a motivációt, de értsétek meg, hogy a szeretet az, hogy én, akit szeretek, nem hagyom, hogy vád érje miattam. Ez egy motiváció. Ha bennem nincs ilyen szeretet, akkor ez nem fog motiválni. Ha az első motiváció, a keresztáldozat ezt a szeretetet nem indította el, a második az gyakorlatilag üres beszéd. És gondoljátok csak végig, hogy így mi minden rendezni valón kerekedik. Krisztus előtt és emberek előtt. És kívánom azt, hogy szemléljük Krisztust az ő jellemének a tökéletes arányosságában, és én kívánom azt, hogy legyünk, egy kérdéssel még hagy zárjam, amit nem szeretnék még az idő miatt sem lehagyni. A történetnek lesz egy olyan időszaka, amikor azt olvassuk, hogy közbenjáró nem lesz. Nem lesz rá szükség. Így szoktuk mondani, hogy közbenjáró nélküli megállás. Igen, de ez nem fenyegetés, hogy nem lesz közbenjáró, hanem nem lesz szükség közbenjárásra. Mert aki szent, szent marad ezután is. Aki igazságtalan, igazságtalan marad ezután is. Hiába kapna már a történelmi időt, már nem élnénk vele. Akkor eljöhet Krisztus. Lezárhatja az úgynevezett kegyelem idejét. De ott még van egy kis szakasz a történelemből. Közbenjáró nélküli megállásra gondoltatok-e már? Lelketekben, hitetekben készültök-e ilyenre? Valóságos esemény lesz. Ez nem csak egy ilyen gyülekezetben átbeszélgetett tanítás. Egyszer csak ez valóság lesz, hogy nincs közbenjáró. És itt élsz a földön. Volt egyáltalán olyan ember ezen a világon, aki közbenjáró nélkül élt igaz életet? Hát maga Krisztus. Ember fiaként. Volt közbenjárója? Volt lehetősége bűnt rendezni? Kegyelemre volt szüksége? Most olyan kérdéseket teszek föl, amelyik újabb órának nyitna kaput. Gondoljátok ezeket végig, hogy Krisztus úgy tette kockára a mennyei életét, úgy jött el a földre, hogy ő úgy eshetett volna el, hogy mi fel se fogjuk ennek a súlyosságát. Ő közbenjáró nélkül állt meg. Minden pillanatban úgy kapaszkodott az atyába, hogyha ő elesik, akkor nincs fölállása. Nekünk külön isteni kegyelem az, hogyha elesünk, van fölállásra lehetőségünk. De lesz olyan időszak a történetben, amikor annyira azonosul az ember Krisztus igazságos életével, a fehér ruhával, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, és már nem fog mezítelenül járni. Tehát egyszer csak pont a hét csapás idejére mondja a Jelenések könyve, hogy akkor már az boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit. Akkor már nem az elfogadás, nem a fehér ruha elfogadása a nagy kérdés, hanem a fehér ruha őrzése. De az már őrizhető. Ott már az ember tudja, hogy mi ez a hitbeni győzelem. Ott már nem akar bűnt elkövetni, ott már megnyerte a bűn feletti győzelmet, ki gyógyult minden földiességből és bűnből. És én kívánom azt, zárásképpen még engedjetek meg, még egy rövid idézetet. Pont ehhez a közbenjáró nélküli megálláshoz kapcsolódik. Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, a meghintés vére által meg fognak tisztulni a bűntől. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. Kik vannak készen az Uruk fogadására? Akik elfogadják a fehér ruhát, a mennyegzői ruhát. Én kívánom, hogy legyünk a mennyegzői ruha elfogadói. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséül énekeljük el a 104-es számú ének első 3 versét, majd imádság után pedig a 4-et. Tehát a 104-es számú ének első 3 verse. Imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ezen az esős, de nyugodt csendes szombatnapon kicsit gondolkozhattunk együtt, most a fehér ruháról, hogy úgy szeretnénk annak az elfogadói lenni. Látjuk és érzékeljük, hogy az ígédben ez milyen hangsúlyt kap, hogy te mennyire szeretnéd ezt ránk ölteni. Vágyunk arra, hogy az a gondolat legyen bennünk, hogy mi nem tartjuk magunkat jónak, nem tartjuk magunknak sem igaznak, sem helyesnek, de szeretnénk a te igaz életedet látni magunk előtt, Jézusunk, úgy, ahogy te élted azt a földi pályádon, és szeretnénk a mostani szolgálatodban is követni téged. Szeretnénk úgy felölteni a mennyegzői ruhát, ahogy azt te adod ránk, hogyha tudunk hallgatni a te szavadra, akkor úgy. De hogyha szükség van fenyítékre és feddésre, akkor azt úgy. Mert tudjuk, hogy te a javunkra teszel mindent, és ami meggyógyulásunkért. Azért, hogy leváljon rólunk minden önzés és minden földiesség. Jó Istenünk, bocsáss meg azt, hogy a te jellemedet nem tükröző életünk, sokszor olyan hamisan mutatott be téged. De köszönjük azt is, hogy reménysége volt Péternek is a meggyógyulásra. Úgy van reménységünk nekünk is. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és kérünk, hogy mindazokkal legyél, akik vágynak te utánad az Úr Jézus nevében. Amen.
Megkezdett 104-es számú ének 4. versét énekeljük.